Sziasztok! Ez a Laboratóriumtól a Patikáig című podcast sorozatunknak a következő része. Üdvözöllek benneteket újra itt. Szakértőink Egyházi Anita biomérnök és dr. Kemény Vendel neurológus, klinikai farmakológus. Mindketten az ICON Budapest klinikai kutatás vezetői. Én magam Szabó Zoltán vagyok, kommunikációs tanácsadóként működöm közre. Mai témánk ebben a sorozatban, ami a gyógyszerfejlesztésről szól. Ez egy teljesen köznapi téma, amivel mindenki találkozik, hát ha nem is minden nap szerencsére, de amikor gyógyszert bevesz. Bemegyünk a patikába, az orvos fölírta X gyógyszer, háromszor egy naponta, vidd haza, használd. Kinyitom a dobozt, és meg is teszek, és van benne egy hosszú-hosszú slejfni, tele apró betűvel, betegtájékoztató. Mi ez a betegtájékoztató? Mi ez? Miért fontos ez, ha fontos egyáltalán, és mit kezdjünk vele? Ebben lesztek most ti a segítségemre, jó? A betegtájékoztatót rengeteg betű, nagyon apró betű, végigolvassam?
Feltétlen.
Persze.
Miért? Miért kell? Az orvos fölírta háromszor egy, nem tudom, vízzel vegyem be, evés előtt, evés után, ezt még a patikus is mondja nekem. Mi szükségem van erre? Megnézem, hogy mik vannak ebben, ilyen, mit tudom én, lítium, digoxin, fenitoin, azt sem tudom, mik ezek. Miért kell ezt nekem végigolvasni?
Először is kezdjük azzal, hogy amikor már ez a papír az ember kezébe kerül, mert hogy a patikában meg tudta venni a gyógyszert, az azt jelenti, hogy a klinikai vizsgálatok mind lezárultak, és sikeresen az eredmény az lett, hogy az adott készítmény kellően hatékony és kevésbé kockázatos, és ezt a risk-benefit arány, ez pozitív, így piacra kerülhet. Minden megelőző klinikai vizsgálat megfelelően zajlott le, az adatok hűek, feldolgozhatóak, értékelhetőek, és a készítményből gyógyszer lehet. Így aztán bekerül a patikába. De azért az nem egy véletlenszerű szöveg, és nem mindegyik dobozban ugyanaz betűről betűre a leírás, de a szerkezet az igen.
Akkor nézzük meg alaposabban, vagy nézzük meg a szerkezetét. Ez ugye egy ilyen végtelenül egyszerű, szerintem sokak által ismert és használt fájdalom és lázcsillapító, teljesen mindegy, hogy melyik hatóanyag alapján szokták ezeket elkülöníteni egymástól. Betegtájékoztató tartalma, van itt 6 pont. Ez minden betegtájékoztatóban ugyanez a 6 pont szerepel? Olvasom, hogy még milyen típusú gyógyszer, tudnivalók szedése előtt, hogyan kell szedni, milyen mellékhatásai vannak, hogyan kell tárolni, csomagolás tartalma, egyéb információk. Tehát ez volt ez a 6 tétel tartalomjegyzékben. Ez általános? Tehát, hogy ez egy így fölépített struktúra, amit mindenhol használnak?
Igen, teljesen. Tehát a szigorúan szabályozott környezet nem ér véget a klinikai vizsgálatokkal és a törzskönyvezéssel, tehát azt követően is nagyon szigorú eljárásnak kell megfelelnie a gyógyszerkészítményeknek, és így a velük járó dokumentációnak is. Tehát amikor egy gyógyszercég, egy törzskönyvez egy gyógyszert, és megkapja rá a forgalomba hozatali engedélyt, akkor az előírás, hogy kell hozzá olyan dokumentumot csinálni, ami tájékoztatja az orvost, hogy mi is az a gyógyszer és hogyan kell alkalmazni. Ez az alkalmazási előírás, az angolul ez a Summary of Product Characteristics, ez a SMPC-nek hívjuk így a szakmai rövidítés
alapján. De ezt csak az orvos látja,
ezt nem látom. Ezt a betegek nem látják, ez az orvosnak van. Ez gyakorlatilag az összes olyan információt tartalmazza, szintén egy szabályozott vázlat, és sémára fölfűzve, ami a klinikai kutatások során rendelkezésre áll információ, hogyan kell adni, milyen mellékhatásai lehetnek, mivel nem szabad együtt adni, mivel kell együtt adni, mire kell figyelni, milyen tünetek, mellékhatások jelentkeztek az összes klinikai vizsgálat során. Szóval ez egy nagyon fontos dokumentum, de ez az orvosnak a dokumentuma. Uh-huh. És van egy olyan előírásrend, ami nagyon szigorúan szabályozza, hogy a gyógyszer dobozra milyen információnak kell fölkerülni. Szóval amikor egy dobozt látunk, és csili-vili, mindenféle színű, az a marketing része, de maga az információ, ami rá van írva, az minden hatósági előírás.
Tehát már a dobozon lévő információ is kell.
És ha jól megnéz az ember egy dobozt, akkor még bréírásnak is kell rajta lennie, tehát hogy a látássérültek is.
Igen, ezen is van. Igen. Tehát ebben mondjuk az, hogy mi a hatóanyaga, igen, a szerepel rajta, hogy milyen dózis, tehát ez például egy ilyen 200 mg-os bevont tabletta, fájdalom, és látja, hogy mire való.
Sas számnak, tehát hogy melyik gyártási tételből származik az adott.
Meg a mennyiség, a 24 igen. Darab tabletta, nyilván a lejárat. Most a gyógyszerek lejárata az egy fontos.
Igen.
Tehát ha lejárt, akkor mi történik? Nincs hatása, vagy megromlik, mint az étel?
Is előfordulhat, ez molekulától függ, hogy mi történik a lejárt gyógyszerekkel. Minden esetre azt tudni kell, hogy a lejárt gyógyszereket nem szabad beszedni, és nem szabad kommunális hulladékkal
kidobni. Az veszélyes hulladéknak minősül, ugye?
Vissza kell vinni, a patikák begyűjtik, és a patikákban, gyógyszertárakban le lehet adni. Szóval akkor a doboz, akkor az, hogyha maga a blister, tehát amiben a kis holyagocskák vannak, arra is, ami írva van, vagy a üvegcsére, az azon lévő label, vagy egy címke tartalma is szigorúan szabályozott, és akkor eljutottunk oda, hogy a beteg tájékoztatóban minek is hogyan kell lennie, és ez szintén előírás, hogy az adott ország hivatalos nyelvén kell lennie, tehát Magyarországon magyarul érthetően, laikus nyelven jelenik meg rajta az az információ mennyiség, amit elkezdtünk átbeszélni.
Jó, hát én ezt így megfogom, megnézem, megforgattam, rengeteg szöveg, nekem erről az jut eszem, hogy interneten bizonyos oldalakat csak akkor nyit meg a számítógép, hogyha beixelem, hogy elolvastam, soha senki nem olvassa el. Ezt van élő ember, aki olvassa? Tehát a betegek
ezt remélem,
van tapasztalat ebből? Hogy...
Igen. Egyébként szerintem van néhány részen, nyilván nem kell, nem feltétlen kell mindegyiket, de azért van abból a 6 helyezetből legalább 5 olyan,
ami... Belemehetünk, és akkor
nézzük hogy ráadásul meg, ezek hogy... nem is véletlenszerű, hogy oda mi van írva, hanem minden információ bizonyos klinikai vizsgálatból jön.
Jó, ez a milyen típusú gyógyszer és milyen betegségek esetén alkalmazható, ezt tudom, hiszen azért írta föl nekem az orvos, mert vagy ha vény nélkül kapható, akkor fáj a fejem.
Csak hogy akkor ugorjunk a klinikai vizsgálatokhoz, nem, mert hogy mi arról az oldalról jövünk, és azt hivatott most, hogy megbeszéljük, hogy vajon az az információ honnan kerül oda, és honnan tudják, hogy oda mit kell írni.
Igen. Tehát... ez volt az egyes pont, hogy milyen típusú, kettes pont, hogy tudnivalók a szedése előtt, és akkor itt vastag betűvel írják, hogy ne szedje a tablettát, és akkor van egy felsorolás. Tehát ez például, ennek azért van köze a klinikai vizsgálatokhoz, gondolom. Ez hogyan derül ki, hogy mikor ne szedje? Mondok egy példát, ha allergiás a hatóanyagra, vagy a gyógyszer majd 6. pontban felsorolt egyéb összetevőjére.
Igen, hogyha a gyógyszereknél az egyik legnagyobb gond az allergia lehetséges, amit ugye előre nem lehet megjósolni senkinél.
Hát ez az, hogy ezt akkor tudom meg, ha elkezdem szedni, és igen, van valami tünet.
De például ez egy generikus gyógyszer, tehát aminek a alkalmazás, a beteg tájékoztatója a kezedben van. Ez a hatóanyag, ez több brand név alapján megtalálható a patikában. És hogyha te tudod azt, hogy az X hatóanyagra allergiás vagy, és akkor de egy olyan gyógyszernév alatt vetted meg, amit akkor tudsz róla, és itt meg tudod nézni azt, hogy ez a másik gyógyszernév alatt vásárolt hatóanyag, mi a hatóanyaga annak a gyógyszernek, és hogy arra akkor allergiás vagy-e, vagy nem.
Ez nyilván azért nagyon tudatos fogyasztónak kéne lennem.
Szerintem, aki egy allergiás folyamaton túlment, azoknak a nagy része az életben tudatossá válik. De ezt úgy kell nézni ezeket az információkat, hogy mit keresel benne, megtaláld rá választ. Tehát nem feltétlenül az van, hogy előre elolvasod az egészet A-tól Z-ig, és akkor megpróbálod értelmezni. Szóval én nem vagyok naív. Én azt gondolom, hogy az embereknek egy része nem olvassa el, maximum megnézi, hogy hányszor kell belőle bevenni. A másik része meg végig elemezgeti, csak rosszul értelmezi az ott.
És rosszul van tőle már előre, hogy milyen mellékhatásra
lehet. Igen, ez nehéz, mert minden benne van. De hogyha meg konkrétan információt keresel, ennek benne kell lenni, ezért is szokták beleírni, hogy magát a beteg tájékoztatót ne dobd el. Tehát, hogy ameddig a gyógyszerrel kapcsolatos szedés van, vagy ott van a polcon, akkor ez elérhető legyen. És nagyon fontos megkülönböztetni azt a két típusú gyógyszer elérhetőséget, amit magyarul hívunk, hogy vény nélküli, meg a vényre felírt gyógyszerek. Más egy picit a tájékoztató is, mert a vény nélküli gyógyszereknek tartalmaznia kell azt a tudás hátteret, hogy amikor egy laikus megveszi ezt a gyógyszert, vagy otthon van a házipatikában, és kiveszi a dobozt, akkor meg tudja nézni, hogy milyen betegségre, vagy mire való. Tehát ez nem feltétlenül az van, hogy az orvos előírta. És amikor az orvos fölírja, akkor az orvos fölírásában azért nyilván a betegek jobban bíznak, és nem kell önálló döntést annyit hozni. Az orvos határozza meg, hogy milyen dózisban, milyen módon kell szedni, és itt a háttérinformációt kell a betegeknek tudni ebből a betegtájékoztatóból megkapni. Például azt, hogy hogyan is tárolják otthonukban ezeket a készítményeket. A vény nélkülieknél pedig azt is meg kell tudni, ki kell tudni belőle olvasni, hogy mire és milyen korban, milyen társbetegségekkel, milyen egyéb gyógyszerekkel szabad együtt venni, vagy nem szabad együtt venni.
Ezt nézem, hogy ez a fejezet cím, ez mondjuk fontos lehet, amit érdemes elolvasni. Ha tegyük föl, hogy van egy olyan mondjuk krónikus betegségem, amire szedek egy állandó gyógyszert, hogyha itt van egy ilyen kereszt kontraindikáció, hogy mit tudom én, véralfadásgátlót szedek, akkor azt ezzel párhuzamosan, vagy nem, vagy az orvos véleményére alapozva valamilyen mennyiségben szedhetem. Tehát, hogy...
Igen, és itt jön ez, Anita, az, hogy amit mondott, hogy ezek az információk pedig a kutatás és a fejlesztés.
Tehát ezek mind kipróbált, tesztelt, vizsgált dolgok, amikre ezeket a megjegyzéseket írják?
Abszolút, és én talán még egyel mielőtt így elkezdünk végigmenni rajta, így vissza is mennék. Tehát az volt az első, amit mondtál, hogy oda van írva, hogy mire való.
Igen.
De hogy azért lehet odaírni, az ennek a készítménynek az indikációja, ez azt jelenti, hogy erre az indikációra készítettek rá klinikai vizsgálatokat, és megfelelő körülmények között, megfelelő protokollokat, vizsgálatokat végigcsinálva igazolták, hogyha valaki arra a betegségre veszi be ezt a hatóanyagú gyógyszert, akkor az hatni fog, és gyógyítani fogja, és azok a mellékhatásokkal, amik itt fel vannak sorolva, kell számolni közben. De hogy oda, tehát az indikáció már maga, az már onnan jön, hogy a klinikai vizsgálatokat olyan indikációban csinálták végig.
Különböző indikációkra különböző vizsgálatokat kell csinálni. Erre mondjuk egy ilyen típusú gyógyszernél lázcsillapításra, vagy pedig fejfájásra, vagy fájdalomcsökkentésre más jellegű vizsgálata kell alátámasztani ennek az igazságát, hogy erre...
Akkor mérni kell, hogy vajon a fájdalom hogy csökken, mennyi idő alatt csökken-e egy kontrollhoz képest, hogy változik. Tehát igazolni kell azt, hogy fájdalomcsillapításban hatékony, vagy ha a lázcsillapításban, akkor lázas betegeknek adták a készítményt, és nézték, hogy mennyi idő alatt csökkennek a lázak. Tehát minden ilyen jellegű klinikai vizsgálat ott van mögötte, amögött, hogy milyen indikációkra törzskönyvezik az adott készítményt.
Például mondjuk az is szerepel a vizsgálatok során, hogy egyidejű bevétele étellel és itallal, tehát hogy étkezés előtt, közben, után vegyem be, tehát hogy erre is vannak konkrét vizsgálatok, és ez az ajánlás, ez úgy születik meg.
Igen, egy korábbi podcastban beszéltünk itt a fázis 1-es vizsgálatokról, és ez az egyik típusú fázis 1-es vizsgálat, ez az úgynevezett food effect vizsgálat, ahol azt nézzük, hogyha étkezés közben, vagy éhgyomorra veszi be valaki az adott készítményt, akkor annak milyen a felszívódása, végi lebontása és kiürülése a szervezetből, és onnan jön az információ, hogy vajon azt étkezés előtt, vagy után, vagy mennyivel elhagyva, mennyivel az étkezés után kell ezt bevenni.
És a következő alcím, amit én látok, vagy ami megakadt a szemem, terhességszoptatás és termékenység, hogy erre külön vizsgálatok léteznek?
Azoknál a készítményeknél, amiknek célcsoportja lehet egy szoptató vagy terhes hölgy, akkor kell erre információkat gyűjteni, és ez pedig kontrollált körülmények között vizsgálatok során lehet csinálni. Szoptatós mamáknál vizsgálatokat szintén csinálnak, klinikai vizsgálatot, nagyon speciális vizsgálatok, mert nyilván azt kell kideríteni, hogy átkerül-e az anyatejbe az adott molekula.
És ezt hogy lehet biztonságos körülmények között vizsgálni?
Izgalmas. Ez nagyon izgalmas és nehéz, mert pont ezért, mert nagyon sok etikai kérdést fölvetez, de például meg lehet azt oldani, hogy olyan kismamákat kérnek fel együttműködésre, akik éppen befejezik a szoptatást, de még van anyatejük, és abban a periódusban, amikor már a baba nem szopik, tehát kap tápszert, vagy már egyéb ételt, és még van, termelődik anyatej, abban a fázisban lehet egy ilyen vizsgálatot csinálni, hogy meg lehessen nézni azt, hogy a bioanalitikai módszerekkel az anyatejből az adott molekula kimutatható.
Tehát akkor célzottan ilyen önkénteseket kerestek
a vizsgálathoz. Keresnek egy ilyen vizsgálathoz, igen.
És ez ugye nagyon sok kérdést felvet az egyik oldalról, és nagyon fontos megválaszolandó a másik oldalról, mert abban az esetben, hogyha egy ilyen kismama beteg, vagy fáj a feje, akkor beveheti azt a gyógyszert, vagy nem veheti be a gyógyszert.
Igen.
Ugyanez a terheseknél, beveheti, vagy nem veheti be ezt a gyógyszert. Úgyhogy ez egy nagyon ugyanúgy, mint a klinikai vizsgálatok, ezek nem lár-pur-lár dolgok, hanem nagyon célirányosan egy adott kérdést megválaszolandó kell klinikai vizsgálatokat csinálni.
A másik, ami nagyon izgalmas kérdés, hogy a készítmény hatásai gépjárművezetéshez, gépek kezeléséhez szükséges képességekre, tehát hogy akkor ezt sofőrökön kipróbáljuk, hogy elalszik-e közben a fejfájás csillapítól, vagy mit csinál.
Izgalmas.
Ennek a tesztelése hogyan zajlik?
Ehhez vannak szimulátorok, ami el van helyezve, és akkor megkapja az egészséges önként a készítmény,
és ott látszik,
és
hogy
belül
a
szimulátorba, és nézik a pupillamozgást, nézik a szívritmust,
reakcióidőket.
A reakcióidőket, hogy reagálnak, szóval ez az információ is
innen. Most már értjük, hogy miért ilyen marha drágák a gyógyszerek.
Hát igen. Tehát
és ez egy nagyon komoly szimulátor, ami szóval nem csak játék maga, hanem onnan gyűjteni is kell tudni az információt folyamatában. Uh-huh.
Jó. Rengeteg olyan adat szerepel itt, vagy olyan mondjuk vegyület, vagy bármi anyag, amiről nekem fogalmam sincs, hogy van-e arra érzékenységem, vagy mit tartalmaz az a készítmény, amit egyébként eszem, vagy fogyasztok. Ezekkel én, mint beteg nem tudok mit kezdeni.
De adott esetben tudhatsz.
Illetve adott az esetek túlnyomó többségében talán nem is kell. De akinek van bármelyikre érzékenysége, ahogy már korábban el is hangzott, az tudja, és azt tudja ellenőrizni. Talán a laktóz az egyik.
Ez nagyon jó, hogy megemlítette, igen.
Ilyen, az sokszor összetevő hordozó anyag a laktóz, és aki tudja, hogy laktózérzékeny, az nem ezt veszi be, mert akkor jön a puffadás, meg a laktóz miatti mellékhatások, ami nem az aktív hatóanyagnak a mellékhatása, hanem csak az egyik hordozónak.
Menjünk tovább a hármas pontra, hogyan kell szedni. a tablettát, és akkor itt ugye gondolhatom azt, hogy jó, hát egyszerű, hát tabletta le kell nyelni vízzel vagy anélkül, teljesen mindegy, de itt azért vannak a felsorolásban még egyéb tételek, hogy alkalmazás a gyermekeknél és serdülőknél, tehát hogy ez itt különbözik a felnőttekétől, vagy mi történik akkor, hogyha véletlenül többet vettem be, vagy ha elfelejtettem bevenni, vagy nem tudom, mit jelent az ebben az esetben, hogy idő előtt abba hagyom a szedését. Ezek honnan derülnek ki, ezek a megszorítások?
Talán lehetne onnan a dózis keresés, és hát aztán igen, a tagolás.
A klinikai vizsgálatok során ezeket vizsgálni kell. Volt korábban róla szó, hogy amikor eljut oda egy molekula, hogy megtervezik, hogy abból gyógyszer, vagy milyen gyógyszer legyen, akkor kell egy ilyen elképzelést, egy úgynevezett célkészítmény profilt megrajzolni, hogy minek kell lenni, mik azok a minimálisan még elfogadható mellékhatások, mi a célhatás, és hogy milyen célpopulációnak fogják adni ezeket a készítményeket. És azok a készítmények, amelyikek potenciálisan például gyermekeknek is szánnak, vagy serdülőknek, akkor azokra célzott klinikai vizsgálatokat kell csinálni, tehát a klinikai fejlesztési tervbe, be a CDP-be, a Clinical Development Plan-be bele kell tervezni a gyermekgyógyászati vizsgálatok sorát is.
Erre gyerekek is részt vesznek.
Igen,
és először jönnek a felnőtt vizsgálatok, a fázis 2-es vizsgálatok, ahol megkeresik a terápiás dózist, megkeresik, hogy milyen ütemben, tehát mekkora az a dózis, mennyit kell bevenni belőle naponta, milyen ütemezésben kell bevenni, mi van akkor, hogyha kicsit nagyobb az a dózis, akkor a hatásosságot, az, ha többet vesznek be belőle, de még a biztonságos margin mellett van, akkor attól jobb lesz-e, vagy nem lesz, megkeresik azt a minimális dózist, ami mellett a maximális hatás elérhető, az optimális kockázatokkal, tehát az optimális mellékhatással, és ezt megkeresik először a felnőttekre. Ez a fázis 2-es vizsgálatoknak az egyik fő feladata, és aztán onnantól jön, amikor már felnőtteken tudjuk, hogy biztonságos és hatékony, és ott mekkora a terápiás dózis, utána jönnek a fiatalabbak, és akkor onnan jönnek.
A... Vagy pedig már törzskönyvezés után, ez attól függ, de minden esetre mind az amerikai, mind az európai gyógyszerhatóság kötelezi a gyógyszercégeket arra, hogy készítsenek gyermekgyógyászati fejlesztési tervet is, és ez akkor is el kell végezni, vagy el kell készíteni, hogyha nem célpopuláció, csak akkor az azt tartalmazza, hogy nem fognak ilyen klinikai vizsgálatokat csinálni. Gondolok itt mondjuk egy Alzheimer gyógyszerre valószínűleg nem kell majd gyermekgyógyászati, de egy fájdalomcsillapítónál meg ugyanúgy kell. És amit érdemes így megemlíteni, hogy a gyermekek azok nem kisméretű felnőttek, tehát az egész szervezetük, metabolizmusuk másképp működik, szóval nem lehet csak dózist csökkenteni a testsúly kilogramra, vagy legalábbis nem mindig lehet, hanem adaptálni kell a gyerekekre, és ráadásul a gyermekkor, tehát a 0-tól 18 évig, az sem egy homogén kor, hanem egy újszülöttnek, egy tipegő kisgyermeknek, egy oviskorú kisgyermeknek, egy iskolásnak, egy serdülőnek teljesen más már a anyagcseréje, a hormon háztartása, tehát erre megfelelően adaptálni kell, és vizsgálatot kell rá végezni, hogy igazolni lehessen, hogy biztonságos és hatékony nekik is.
Mert hogyha egy gyógyszer potenciálisan gyermeknek is be fogunk adni, akkor szóval, hogy valaki elképzeli, hogy és akkor gyerekeken végeznek ilyen vizsgálatokat, és akkor nem is tudják, mi lesz a kimenetele, meg hogy van ez. De hogyha bárki belegondol abba, hogy annak az adott gyermeknek szüksége van arra a gyógyszerre, arra a fájdalomcsillapítóra, lázcsillapítóra, antibiotikumra, hogyha be kell neki adni, akkor minden szülőnek az a jó, hogyha tudja pontosan, hogy mennyit kell abból beadni, és ha van mellékhatás, milyen várható mellékhatások vannak, mert arra fel lehet készülni. De hogyha ezek a klinikai vizsgálatok gyerekekkel nem lennének, akkor teljesen, úgymond vakon lőnénk, csak a gyerekeknek valamennyit beadnának, és ellenőrizetlenül kellene a gyógyszert alkalmazni
ő
rajtuk.
Az lenne igazából az etikátlan.
Így van.
És akkor ez azt jelenti, hogy a klinikai vizsgálatok ilyen precizitással zajlanak, hogy ezt utána meg a jelentésekből megállapítják, hogy itt több kategória van, hogy mondjuk 12 évesnél idősebb, 9 és 12 között, 6 és 9 között, és még a kilók is oda vannak írva, hogy mondjuk 20 és 29 kiló közötti gyerek, stb. Tehát ez a feladat, ez a ti feladatotok, hogy a klinikai vizsgálatok során ezek kimutathatók legyenek, ezek az adagolással kapcsolatos megszorítások.
És ezeket a kicsi gyerekeket is mind kérni kell az önkéntes részvételre. Szóval ez sem úgy van. Itt az ő beleegyezésükre is szükség van, például nem csak a szülő. Hát, de kell a gyerekeknek a hozzájárulása is, talán nem beleegyezés, a hozzájárulása.
Van is erre egy kifejezés az angol nyelvben is, ez az assent és nem consent, hogy a kiskorúaknak a hozzájárulása is kell. Nyilván ez kortól függő, tehát egy csecsemőtől, meg egy óvistól mást lehet kérni.
De egy 12 éves, meg egy 16 éves. Igen, de igen. Hogy az óvisnak is el lehet mondani, igen. Hogy mire kérjük.
És például egy érdekesség, hogy most múltkor beszéltünk a GCP új revíziójáról, és a hármas revízióban, aminek most jelen még zajlik a nyilvános konzultációs ideje, abban erre külön van egy megfogalmazás, hogy kell kérni a hozzájárulását, és ezt időről időre meg kell újítani, és hogyha időközben mondjuk kort vált, vagy korcsoportot, vagy adott esetben felnőtt, tehát 18 évesnél idősebb önálló döntési joggal rendelkezővé válik, akkor konszentálni kell, tehát a beleegyezését kell kérni a klinikai vizsgálatban való részvételhez.
Nézzük tovább. Ez mondjuk az, ami igazán érdekelne például engem is, hogy azt mondja, lehetséges mellékhatások. És akkor itt a mellékhatásokban ugye van az, amit gyakorinak tartunk, nem gyakori, ritka, nagyon ritka, és itt ugye a 100-ból egy az számít nem gyakorinak, 1000-ből egy az a ritka, 10000-ből egy az a nagyon ritka. Ez azt jelenti, hogy tesztelés során, a vizsgálatok során ilyen populáción ezt szintén megállapítják, hogy mennyire gyakoriak ezek a tök mindegy milyen mellékhatások.
Gyakorlatilag a first in human vizsgálatoktól kezdve, amikor a gyógyszer vagy készítmény először emberi szervezetbe kerül, onnantól kezdik gyűjteni ezeket a nem kívánatos hatásokat, aztán kiértékelik, hogy mi az, ami a gyógyszerrel összefüggésbe hozható.
Van egy olyan tevékenység az egész gyógyszeriparban, amit farmakovigilanciának hívnak. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos folyamatos jelenlét és figyelem, éberség szó szerint. És ez elindul a fázis 1-es vizsgálatoktól. Az összes ilyen információ bekerül az adott molekulával kapcsolatos adatbázisba. Ezeket az adatokat, amiket gyűjtenek a molekuláról, ezeket a farmakovigilanciával foglalkozó szakemberek folyamatosan elemzik, szignálokat keresnek, és hogyha van valami olyan, ami eléri azt a küszöböt, hogy ezzel teendő van, akkor ezzel foglalkoznak, és adott esetben emiatt le lehet állítani egy fejlesztési sort, vagy meg lehet módosítani a dózist, vagy az adagolás módját, tehát ez egy folyamatos figyelem. És az nagyon fontos, bocsánat, hogy ez a farmakovigilancia, ez nem ér tevékenység, ez nem ér véget a törzskönyvezéssel, hanem ez tovább követi a post-marketing, tehát a piacon lévő termékeket is.
És akkor időről időre változtatják az adott, frissíteni kell.
Mert itt szerepel egy ilyen alci, hogy mellékhatások bejelentése, hogy ez akkor egy valós aktivitás a betegek részéről, hogy nálam jelentkezett, mondom az orvosnak, igen. És akkor megvan ennek a rendszere, hogy hogyan megy visszafelé az információ.
És az orvosnak is jelentési kötelezettsége van. Az olyan nem kívánatos események észlelésénél, ami nem szerepel az alkalmazási előírásban. Tehát, hogyha valamire azt gondolja, hogy a gyógyszerrel kapcsolatos, és eddig ez nem volt leírva, nekik is jelentési kötelezettsége van. Vagy ha annál súlyosabb, vagy valami miatt eléri azt a szintet
hogy akkor azt jelenteni szeretné.
Hát ez nyilván a tömeges fogyasztásra szánt gyógyszereknél van így, tehát gondolom, hogy a ritka gyógyszereknél azért nincs ekkora statisztikai adat, nem? Hát
nyilván a számok, amit
más, mondjuk. Igen.
De a gyakoriságot, a százalékos gyakoriságot mindenütt kiszámolják, és ezek a kategóriák minden gyógyszerrel meg vannak állapítva, mi az, ami gyakori, nem gyakori, ritka, lehetséges, talán ezek a kategóriák.
Következő pont a tárolás, az mennyire fontos, hogy hogyan tároljuk?
Hát a klinikai vizsgálatok idején rendkívül fontos, mert hogy csak azok az adatok használhatók aztán a statisztikai számításokhoz a hatékonyság tekintetében, ahol a készítmény mindig az adott tárolási feltételeknek megfelelően van tárolva. Nyilván onnantól, hogy ha egy beteg hazaviszi a gyógyszert a gyógyszertárból már, vagy amikor klinikai vizsgálatban van, akkor a vizsgálóhelyről, onnan, hogy ő hogy tárolja, mindig el van mondva, hogy kell tárolni, az már onnantól az ő felelőssége. Azért van egy pufferzóna, amit ezek a készítmények bírnak, de a tárolási körülmények rendkívül fontosak ahhoz, hogy a lejárati idő, a készítmény stabilitása és hatékonysága biztos legyen, ahhoz a tárolási körülményeket is be kell tartani.
Igen, megvannak arra az adatok, amiket az a dokumentum tartalmaz, amíg ez biztosítható, hogyha ilyen körülmények között tárolják, akkor az addig stabil marad, nem bomlik el például. És egy bomlástermék az káros is lehet, tehát ezért erre figyelni kell, és be kell tartani a tárolási körülményeket. A szobahősöknél ott elég lazán veszik szerintem az emberek.
De ott talán nagyobb is a range, nem? Talán a szobahő 15-30 fok között van megállapítva. De mondjuk a tűző napra a 40-50 fokra.
Fényérzékeny molekulát nem szabad kitenni.
A fényérzékeny akkor nem szabad a dobozból kivéve tárolni. Szóval ezek nem véletlenek és a tárolási
az még fontos, így a tárolással kapcsolatban, hogy ez arra a körülményre vonatkozik, amikor az eredeti csomagolásában benne van a készítmény. Tehát, hogyha van egy tabletta, ami benne van egy blisterben, ezek azok a alumínium vagy nejlon alumínium fólia buborékok, az például, hogyha egy kétoldalú alumínium, ami fényzáró is, az sterilis, és az biztosítja azt a tárolási körülményt, hogyha ezt megfelelő hőmérsékleten tárolják, akkor stabil tud maradni. De ha abból kikerül, levegő éri, vagy fény éri, az megváltoztathatja az eltarthatóságát az adott készítménynek, és erre nincs adat, vagy erre ezért nagyon fontos, hogy az emberek figyeljenek arra, hogy lehetőleg a otthoni házi patikában, meg hogyha mondjuk a gyógyszert előírja az orvos, akkor még szedi, addig az előírt körülmények között és az eredeti csomagolásában tudja tárolni. Nyilván, ha reggel kiosztja a napi gyógyszer mennyiségét a kis adagolóba, ennyit aztán általában szoktak bírni ezek a készítmények.
Jó. Hatos pont, ez a csomagolás tartalma és egyéb információk, hát ez azt hiszem ez a reszli, szóval, hogy ezt annyira precízen már nem kell elolvasnom, vagy nincs itt olyan információ, ami különösen izgalmas lehetne.
Igen, ez abban az esetben merülhet föl fontos tételnek, hogyha mondjuk egy olyan készítményt vettél, ahol mondjuk van egy applikátor, vagy valami, és akkor megnézni, hogy most akkor van-e pipetta, vagy cseppentő a dobozba, vagy nincs, és akkor az oda bele van írva, hogy minek kell benne lennie. Mondjuk nyilván egy bliszterbe csomagolt tablettánál ott ez nem.
Ha kérhettek egy rövid összefoglalót, akkor ebből a két oldal apró betű szövegből mi az, amit feltétlenül olvassak el? Melyik részeket tartjátok ti kiemelve legfontosabbaknak?
Ezt a hatot.
Igen, ez nehéz így megmondani. Tudni kell, hogy milyen hatóanyagú vagy a gyógyszer, milyen korságra szeretnéd beszedni, hogyan kell beszedni,
arra a
korságra, ez a hogyanban, a hányszor, hány milligrammot étkezés előtt, közben, után kérdés.
Igen, bocsánat, csak ezt, hogy melyik korságra, hogy ez azért is fontos, mert hogy egy adott gyógyszer sokszor többféle indikációban használható. Szóval, hogy mindig azt a dózist és azt a hatékonyságot kell nézni, amire neki felírták.
Jó.
Vagy vetted a patikába, ha
vagy vetted, igen.
Akkor megnézni azt, hogy nem vagy allergiás, vagy a hatóanyagra, vagy valamilyen egyéb kísérő anyagra, ami a, mondjuk a tablettában van, milyen gyógyszereket szedsz, és ha nincs valami interakció, azt érdemes átnézni. A mellékhatásokat akkor érdemes mindenképp megnézni, ha valami mellékhatásod jelentkezik, és akkor azt szeretnéd áttekinteni, hogy ez most akkor kapcsolatban lehet-e, vagy nem, akkor megnézni.
Vagy a gyógyszertől.
Igen.
És akkor vajon szedhetem-e tovább? Tehát, hogy ez nagyon, ott már előkerül ez, hogyha megjelent ez a mellékhatás, na akkor most az baj, vagy nem baj? Tehát, hogy az normális, hogy az van, és akkor csak nyugodtan szedjem tovább a gyógyszert? Vagy megjelent ez a mellékhatás, és akkor inkább ne vegyek be többet, hívjam fel az orvost, és kérdezzem meg, hogy most mi a teendő?
Akkor van arra információ, hogy mit kell csinálni, ha mondjuk véletlenül egy helyet ötöt vettél be, vagy ha véletlenül az estit kihagytad, és reggel jut eszedbe. Igen. És akkor ott állsz a kérdéssel, elő tudod venni a betegtájékoztatót, és találsz ebben leírást. Tehát nyilván előre nem kell olvasni, hogyha kihagytam egy gyógyszert, akkor mit csináljak, de azt tudnod kell, hogy ha kihagysz, akkor érdemes elővenni és megnézni, mert erre viszont várható, hogy megtalálod a megfelelő információt a beteg tájékoztatóval.
És az nagyon, szerintem az nagyon fontos az elején, de rajta van a dobozon is, hogy kell tárolni, mert hogy az biztosítja, hogy a készítmény stabil legyen és jó legyen. És ugyanúgy fontos megnézni, hogy az étkezéshez kapcsoltan van-e bármi kritérium, mert hogy az sem véletlen, ahogy beszéltük, tehát más a felszívódás, hogyha adott molekuláknál is, az akkor itt le van írva. Szóval azt is érdemes betartani. És azt is érdemes megnézni, mivel nagyon sokan közlekedünk autóval, hogy a vezetésre valami hatása van-e.
Szóval szerintem nem maradt ki egy se a hatvonból.
Szóval akkor olvasom még
van
az
kettő,
egészet.
Jó, akkor
van néhány, amit érdemes visszatérni rá.
Talán a gyártó neve. Címe Nagy-Britanniában az annyira nem fontos, ha csak nem akarok nekik köszönő levelet írni, hogy meggyógyítottak.
Szóval, hogy ilyen kis tudatosan érdemes ezt a papírt megfogni. Tudni kell, hogy tároljam, tudni kell, hogy szedjem, tudni kell, hogy mit várjak tőle. És ha valami jelentkezik, eszembe kell jusson, hogy nézzem meg.
Ez végszónak nagyon jó volt ez a tudatosság, ezt köszönöm szépen, hogy összefoglalva, hogy milyennek a tanulsága, körülbelül ezt tudnám én is mondani, hogy ha már a kutatók meg a gyártók ennyire tudatosan és szisztematikusan fölépítették ezt a tudásanyagot, akkor bennem, mint betegben legyen meg az a lelkiismeretesség vagy tudatosság, hogy akkor ha kell, akkor előveszem és olvassam. Úgyhogy csak ezt tudom mondani, hogy olvassátok, ha szükséges, már mind nem ti, hanem a podcast hallgatói, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtátok. Egyházi Anita és dr. Kemény Vendel voltak a szakértőink a mai beszélgetésen.
Köszönjük szépen!
Köszönjük.